tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fárok Földjén című műsorban, a Kontakt Rádióban. Ezúttal Színuke irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és a szerelmes versekről fogunk beszélgetni, pontosabban egy szerelmes verset fogunk elolvasni, és annak a kapcsán sok mindenről fogunk beszélni. Hogy melyik versről lesz szó, abból egyelőre annyit árulok el, hogy az első számú Chester Bitty Papyrusnak az egyik verse lesz. Mielőtt azonban ezt elkezdenénk, hallgassák meg a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság társasági híreit. Hétfőn lesz a következő gyűlésünk, ülésünk, ahol egy nagyon érdekes előadás fog elhangzani, az Africa Europe Challenge Project címen, amelyet Gál József és dr. Kondritz Péter fog tartani, és ez a projekt, ez tulajdonképpen Afrikának a körülhajózásáról szól vitorlás hajóval, illetőleg több helyen megállnak a vitorláshajókkal, és bemutatják Európát az ottani országok tiszteletükre összegyűlt népének, másrészt pedig az illető területnek a kultúrájáról tájékozódnak, és kölcsönösen megismerik ezt, illetőleg hazahozzák Magyarországra is, természetesen európai kultúráról is adnak átanyagokat, többek között Magyarországról is. Hogy mit, hogyan fognak csinálni, mindenről azonban bővebben majd hétfőn a társasági ülésen lehet tájékozódni. És persze kérdéseket is föl lehet majd tenni. Mindezek után tehát akkor térjünk vissza a Színokai Irodalmi Magazinunkhoz, ahol, mint említettem, az első számú Chester Bitty Papyrusról fogok egy verset felolvasni, pontosabban több versszakot is felolvasni Molnár Imrének a fordításában, majd utána megnézzük a hieroglif szöveget, a szó szerinti nyersfordítást, és beszélgetünk a vers típusról is. Tehát így hangzik a vers. Mit művelt vélem a nővér? Nem hallgathatom el. Hagyta, hogy álljak a kert kapujában, ő beszaladt. Nem mondta, kerülj be, te kedves. Néma, süket volt virradatig. Elmentem az éjjel a háza elébe. Bekopogtam, az ajtót nem tárta ki nékem. Ó, ajtón állok, tündökletes éje, kinyitlak végre ma, zár. Szomorú sorsom, te vagy, ajtó, ártó szellemem is te vagy, ajtó. Neked áldozzák fel a barmunk, vele hódolnak előtted. Tulkokat áldoznak a zárnak, hízlalt libát a retesznek, az ajtófélfa kegyének ünőt, zsírt a tolózár tiszteletére. Állataink legjobb falatától gyarapodjon az ács pereputja. Zizegő nádból készítse a zárat, szalmából a gyöngereteszt. Jöhessen a fivér bármely időben. Tárva találja a házat, vászonnal vetve találja az ágyat, és benne lobogva a lányt, ki eszókkal járul elében. Hajlékod-e ház, ó város urának büszke fia? Ezzel véget ért a vers, és akkor most nézzük, mit is tudunk róla megállapítani a hieroglif átírás alapján. Először is megállapíthatjuk, hogy itt tulajdonképpen két külön versről van szó, amelyek azonban szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az első vers, ami egyébként a hatodik a sorozatban, úgy hangzik, hogy, tehát olvasom, Irpái iri se eri szenet, ami azt illeti, amit ő tett felém a nővér, iszet iui ger ense. Elhallgassam az ő érdekében, amit paredit ahai emra en persze. Azt, hogy ő adta, hogy én álljak az ő házának a bejáratánál. Szó szerint itt a rát, vagyis a száját alkalmazta az egyiptomi írnok költő. Iuse Semetense Erhenu. Ő maga bementő a belsejébe. Búgyetsze Eni. Uhaek Nofer. És nem mondta nekem, jó a visszatérésed, vagyis, hogy üdvözöllek. Iusse Denitet. Empaii Gerech. Itt kétféleképpen lehet értelmezni, attól függően, hogy a deni visszatart, vagy pedig az iden néma szót alkalmazzuk, ennek megfelelően visszatartotta magát az éjszakámon, vagy néma volt az éjszakámon. Tehát ez az első rész, és itt ugye megismerjük azt a szituációt, amiben a cselekmény történt, vagyis arról van szó, hogy háborog az ifjú, a legény, hogy mi történt ő vele, hiszen ő már többször járt a nővérnél, vagyis hogy a kedvesénél, és ezúttal nem engedte be. Ott maradt kívül az ajtó előtt. Az fontos megjegyezni, hogy az ókori Egyiptomban a szerelmes pár egymást bátynak vagy öcsnek, tehát fiútestvérnek, és húgnak vagy nővérnek nevezte. Ami szoros kapcsolatot jelzett, tehát nem rokoni testvéri köteléket. Úgyhogy az egyiptomi szerelmes versekben mindig báty és nővér szerepel, de ezt nem kell testvérként, tehát vérrokonságként értelmezni. És a másik, amit itt megfigyelhetünk, az az, hogy ez a szöveg új egyiptomi nyelven íródott, nem véletlenül, mint arról már szó volt, a Chester Whitty papírus a Ramesszida korban íródott, vagyis abban az időszakban, amikor már az irodalmi nyelvként az új egyiptomit tartották számon, ez pedig az Amarna-kor után következett be, vagyis abban az időszakban, amikor Áton Istennek a kultusza Echnaton révén általánossá vált, és ezzel nagyon sok minden változott, de ugye Tutenkámon korában már visszatértek Amon kultuszára, és nagyon sok mindent visszapróbáltak alakítani. De nem mindent lehetett. Többek között az irodalmi nyelvet már nem lehetett visszaállítani egy korábbi, már nem beszélt nyelvre, amit az ősök valamikor szépen lejegyeztek. Tehát ez a sok, például Pai-i, a névelőnek a használata személyes névmással együtt kifejezetten az új egyiptomi nyelvre jellemző fordulat. Ez szintén erre jellemző, hogy a harmadik személy nőnemű névmást, a Sze, azt már egy tével együtt Szet úgy írták ki, de nyilvánvalóan ugyanazt jelzi, mint a korábban a sima S hang. Tehát az írásmódban is történtek változások, nyelvtani változások is voltak, és természetesen a szókincsben is történtek változások. Ez a bu-val történő tagadás például szintén ide tartozik. Mint említettem az elején, a műfordítást olvastam fel, Molnár Imrének a műfordítását, amelyik Kákosi Lászlónak a nyersfordítása alapján készült, és amelyik tulajdonképpen ugyanaz, mint amit én elolvastam, a különbséget alapvetően a stilisztikai változtatások okozták. Hagyta, hogy álljak a kert kapujában, írta például, és a szószerinti fordításban pedig adta az én állásomat a ház bejáratánál. Lényegében nincs különbség, a szavak megválasztása azonban a költői szabadság jegyében egy kicsit eltért. Utána az van, hogy ő beszaladt, szerepel a műfordításban, és a nyersfordítást, hogyha megnézzük, akkor arról van szó, hogy bementő maga a belsejébe, mármint, hogy a háznak a belsejébe. Utána, ami lényeges különbség, nem mondta, kerülj be, te kedves, de tartalmilag megint csak teljesen egyezik a dolog, mert nem mondta nekem, hát a nekemet kihagyta, ez nem egy lényeges dolog, viszont utána azt írja, hogy a visszatérésed szép, szó szerint, ugye a visszatérésed szép, ez azt jelenti, hogy örülök annak, hogy visszatértél, jó dolog, hogy visszatértél, vagyis, hogy szívesen van vele, nyilván ennek a következménye az, hogy beinvitálja, de nem ez történt, kerülj be, te kedves, nem hangzott el. Utána néma, süket volt virradatig, tartalmilag megint csak stimmel, de stilisztikailag teljesen más az egyiptomi szöveg. Ugye a fordításnál mondtam, hogy itt egy den szó szerepel, ami deni visszatart, visszatartotta magát, lehet értelmezni az egyik módon, vagy az iden a szó elején a jod gyakran lemaradt. Ebben az esetben azt jelenti, hogy néma volt, és utána a virradatik helyett az én éjszakámon írja a legény, tehát a saját szemszögéből mondja, azt jelezve, hogy ez az övé lett volna, neki járt volna ez az éjszaka, és ehelyett egész éjszaka hiába virrasztott, nem tudott találkozni az ő kedvesével. Mielőtt azonban a következő egységet megnéznénk, hallgassunk egy kis zenét.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát, és ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkban a Chester Whitty papírusnak az egyik költeményét olvassuk, és arról beszélgetünk. Elolvastuk a bevezető részt, amelyik a hatos egység volt a vers ciklusban, és most jön a hetedik, a ciklusnak a záró verse. Ez egy hosszabb vers, és a műfordításban úgy kezdődik, hogy elmentem az éjjel a háza elébe, bekopogtam, az ajtót nem tárta ki nékem. Ez az eredeti nyers fordítást, hogyha nézzük, illetőleg az eredeti szöveget, akkor azt írta a költő, szeniek persze, huhát gerehek, vagyis elmész a házánál, éjszakádat eltöltve. Tehemi, búven eni. Kopogtam, és nem nyílt ki nekem, mármint, hogy az ajtaja. Ó, ajtón állok, tündökletes éje, kinyitlak végre ma, zár, szól a műfordítás. Az egyiptomi szöveg pedig úgy hangzik, hogy gerech nofer en paien iriá, kár, júi ven, szép éjszakája a mi ajtón állunknak. Zár, kinyitlak. Szomorú sorsom te vagy, ajtó, ártó szellemem is te vagy, ajtó. Neked áldozzák fel a barmunk, vele hódolnak előtted. Fordította Molnár Imre a nyers fordítás alapján. Az egyiptomi szövegben pedig az hangzik, hogy gyer, mentek pályi és sáji, vagyis, hogy ajtó, tehát az ajtónak a szárnya a kilincs nélkül. Ajtószárny, te vagy az én sorsom. En mentek a hui-inek, nem te vagy az én lelkem, enyém. Tutu szefed pályen iua en henu. Levágatik a mi marhánk odabent vagy belül. Folytatódik a műfordítás, tulkokat áldoznak a zárnak, hízlalt libát a retesznek. Az ajtófélfa kegyének ünőt, zsírt a tolózár tiszteletére. Az egyiptomi szövegben megint csak megszólítják ezt a bizonyos ajtószárnyat, gyer, em dit báuek, szefettu iua en kár, imidzsut en penát, szer dzseriu en benes, kenu en ágyu. Vagyis, hogy megint csak ajtószárny, ne add a te hatalmadat. Hosszú szarú marha áldoztatik a zárnak. A hegy marhája a küszöbnek. Színes vagy tarka szerliba az ajtófélfának, és sárgarigó kettő a szemöldökfának. Na most itt a fordításnál jelentős különbségek vannak, nem véletlenül hosszú idő eltelt azóta, hogy Kákosi László elkészítette a nyers fordítást Molnár Imrének, és vannak olyan szavak, amiknek az értelme az utóbbi időben kristályosodott ki. Így lehetséges az, hogy egyrészt az ünő vagy tulók, marha váltakoznak a műfordításban, hiszen a hosszú szarú marha vagy a hegymarhája, két különböző marha, hegymarhája helyett van a tulok, a vadmarha, illetőleg ünő is ilyen módon került ide. Egy kicsit eltérő a helyzet a libával, mert hogy hízlalt liba szerepel a műfordításban, szer liba az egyik libafajta, és a gerui formában pigmentet, festéket jelent, mint ige, geri ige pedig színez, pácol a jelentése, tehát itt egy olyan libáról van szó, ami színes liba volt, vagy pácolt liba volt. Minden esetre a botos determinatívummal jelölték ezt az igét, ami melléknévként szerepel mellette, melléknév igenévként, úgyhogy itt azért a jelentésnél még kiderülhetnek a későbbiek során újabb értelmek, mert a botos ember determinatívum az valamilyen agresszív cselekményre utal, hát a pácolásnál, színezésnél nem annyira jellemző ez. A genu, a sárgarigónál is zsír szerepel a tolózár tiszteletére. Itt megint csak egy kis probléma volt nyilvánvalóan az értelmezésével, Ganu formájában szerepel ez a szó, de az alefet gyakran beírták ebben az időben, a kiejtés nyilvánvalóan változott az évezredek során, és bizonyos dolgok bennmaradtak, anélkül, hogy ejtették volna. Ez az alef is ilyen lehet. Tehát a genu, az pedig ma már tudjuk, hogy sárgarikót jelent. Utána en, ad szerepel. Na most az ad, vagy ács szó több mindent jelent, például jelent tűt, jelent olyant, hogy épp valami, mint igen megismerni értelme is van, de kivás, vagy kiváj vért értelemben is használták, határterületnek is nevezték, és van egy olyan szó, az ajit, vagy adit, ami viszont a szemöldökfát jelöli, és mivel itt a fa meghatározó jel, vagyis determinatívum áll utána, ennek következtében itt minden valószínűség szerint erről van szó, csak éppen a szó végéről lemaradt a T, és a jodot, az I hangnak megfelelő jelt, az pedig úgy tűnik, hogy az U, vagyis Vav jellel helyettesítették. Előtte szerepelt egy olyan, hogy Benesi, egész szó pontosan az van leírva, a korábbiakban Benest írtak az ajtófélfára, illetőleg van a Penát, azt írták, amit korábban Penáitnak írtak, és küszöbb jelentéssel, tehát itt minden valószínűség szerint megint csak erről van szó. A kár, mint retesz, ott nincsen eltérés a korábbi fordítással kapcsolatban, attól eltérés. Mind a négy esetben a fa meghatározó jellel jelezték, tehát az ajtónak a fa részeiről van szó mindegyik esetben. Folytatódik a vers egy nagyon érdekes fordulattal, mert hogy azt írja, hogy állataink legjobb falatától gyarapodjon az ács pereputja, zizegő nádból készítse a zárat, szalmából a gyöngere teszt. Jöhessen a fivér bármely időben, tárva találja a házat, vászonnal vetve találja az ágyat, és benne lobogva a lány, ki eszókkal járul elében. Hajlékod-e ház, ó város urának, büszke fia? Az egyiptomi szöveget, hogyha nézzük, akkor úgy folytatódik, hogy Setepunnebu en paien iua, iu na en mesu hemut. Vagyis, hogy mindenféle kiválasztott része a mi hosszú szarvú marhánknak, az a kézműves gyermekeié. Iriev en kár. En is, gyer en dzsáisz. Azért a kézművesét tudnédik, aki nekünk a reteszt nádból készítette, és az ajtószárnyat pedig dzsáisz növényből. A dzsáisz növénnyel kapcsolatban nem tudjuk, hogy pontosan mit jelent, de nyilvánvalóan olyan dologról van szó, ami elég magas volt ahhoz, hogy egy ajtószárnyat lehetett belőle csinálni. Az orvosi szövegekből pedig tudjuk, hogy mellette valamilyen édes anyagot is mindig felhasználtak, ami arra utal, hogy valamilyen kellemetlen íze, vagy keserű íze lehetett. Tehát, mivel nem tudjuk, hogy mi, annyi kiderül a determinatívumból, hogy lágyszárú növény, a nádnál is ugyanez a lágyszárú növény determinatívum szerepel, tehát nem fáról van szó, vagy bokorról. Másrészt azt tudjuk róla, hogy az ajtót ebből készítették, na most, hogyha egy ajtó szárnyat lehetett ilyenből készíteni, akkor azért ennek a levele és a szára viszonylag hosszú kellett legyen, és könnyen összefonható, hiszen hogyha egy ajtót tudtak belőle készíteni, akkor ezt valamilyen formában olyan sűrűn kellett tudni elhelyezni, hogy kiadjon hogy telíteni tudjon egy felületet. Ha tovább megyünk, akkor azzal folytatódik, hogy iiusen em nu neb, vagyis amikor jön a fivér, bármely időben, minden időben, gemev persze, ven, találja ő az ő házát nyitva. Gemev heti nemáem pake, találja ő az ágyat, finom vászonnal borítva. Seriunne feret er henáú, és szép gyermeket, szép leányt azokkal együtt. Vagyis hogy? Arról van szó, hogy a fivér, vagyis a kedves, amikor eljön, bármikor is jöjjön, akkor várják őt, várja őt a leány, mégpedig olyan formában, hogy nyitva van az ajtó, mert hogy ezt az ajtót, aminek nádból van a retesze, és a dzsáiszból van az ajtószárnya, nem lehet bekulcsolni, mondanánk ma, tehát bármikor kinyitható. Utána találja, na most itt az ágynak a, tehát itt tulajdonképpen a heti szerepel, ami a hetegynek az egyik alakja, ami a heternek feltételezhetően az ekkori írásmódja, és amelyik az összekötni, összecsomózni ígére megy vissza, és a determinatívuma, vagyis a meghatározó jele ennek fa, vagyis a fa lécekből, esetleg pálma levélnek a középső erős ágából összekötözött dologról van szó, de mivel az utána következő szó az a nemá, és oda ki is van rajzolva az ágy, mint meghatározó jel, és utána ott szerepel az is, hogy empaket, amelyeket kifejezésként ismerjük, hogy finom vászonnal bevonni, egyértelműen az ágyról van itt szó. Tehát az összekötözött, vagyis nem fából ácsolt, hanem kötözéssel elkészített ágyról van szó. Utána a gyermek és a szép nőnemben, tehát egyértelműen lányról van szó, azokkal együtt ott legyen. A műfordításban szerepelt még néhány szó, az az egyiptomi szövegben úgy hangzik, hogy Jedet eni tasseri en hut henu en mesu en pa imirániut. Tehát ez az, amit mondott nekem tasseri a város elöljárójának, a gyermekeinek a zenecsarnokához tartozó. Tehát ezzel ér véget, vagyis itt egy nagyon érdekes dolog van. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye ketten beszéltek ebben a versben, a bevezető részben egy ifjú, a záró sort egy lánynak a szájába adják, akinek a nevét is tudjuk, Tasseri. Egyébként a férfinek is tudjuk a nevét, aki ezt énekelte, mert hogy a Chesterbitty papirusznak a legelején ugye az a mondat szerepel, hogy Szobeknacht a nekropoliszból, vagyis hogy Dérel-Medinéből, az az írnok, aki leírta ezt a verset, bár az is kiderül a bevezető sorból, hogy nem maga költötte, hanem ez a leírás, ez másolást jelent, hiszen egy könyvtokban találta ezeket a verseket, amiket ő lemásolt. Akkor hallgassunk megint egy kis zenét, majd utána magának erről a versnek a műfajáról fogunk egy kicsit beszélni.
Yeah, you need a little. يا حبيبي واختار النار. لو ليلة شافوا دمع عيني، لو ليلة حسوا زي نار، كانوا عرفوا ايه اللي في قلبي من حيرة وشوق ومرا، ولا كانوا في يوم علي نام ولا قالوا اي كلام. ولا كنت حسيبك يا حبيبي واختار النار،
kedves hallgatóink, akkor ismét itt vagyunk a Kontakt Rádióban, a Sinuhe irodalmi magazinjával, a Fáraók Földjén című műsornak, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorának. Tehát olvastunk egy verset, egy nagyon izgalmas verset, amelyiket a Ramesszida korban jegyezték le, nyelvezete alapján, nagyjából ebben az időben is költötték, bár nyilván valamivel korábbi volt, hiszen Szobeknacht már lemásolta. Két szereplője volt, Tasseri és egy ifjú. A vers maga arról szólt, hogy az ifjú legény szeretett volna bejutni kedves hölgyéhez, de az nem engedte be. Ez nem egy ritka dolog az ókori szerelmes versek között, hiszen ezt a fajta műfajt nagyon jól ismerjük, van is egy speciális görög neve, paraklauzityron. Vagyis, hogy tulajdonképpen két görög szóból áll, a tyra az ajtó, az az egyik fele, a másik szó pedig egy összetett szó, a paraklájó igéből származik, vagyis, hogy panaszol valami előtt, nem véletlenül, tehát a kapu előtt panaszkodó vers, egy olyan vers, ami nagyon gyakori volt az antik szerzőknél, úgy tűnik, hogy görög mintára vették át, és alkottak a római költők is olyan verseket, amik ezt a tartalmat követték. Tehát panaszos szerelmes versről van szó, arról, hogy az ajtó előtt áll egy ifjú, illetőleg kiderül a görög versekből, sőt Egyiptomban is, hogy lehetséges, hogy egy lány van kint az ajtón, aki bebocsátást szeretne nyerni, és ennek érdekében részben a házban levő személyhez beszél, más esetekben pedig magához az ajtóhoz, illetve az ajtón állót is megszólíthatja, amely esetben arról van szó, hogy valaki őrzi a házat, őrzi a lányt, vagy az ifjút. Tehát ezek a szerelmes versek tartalmazhatnak még olyant is, hogy valamivel földíszítik az ajtót, vagy áldozatot mutatnak be az ajtónak, vagyis az ajtót, mint élőlényt tekintik, és ennek megfelelően bánnak vele, ígérnek neki, próbálják rábeszélni. Ez az elképzelés nem véletlenül alakult ki. Az ókori Egyiptomban tudjuk, hogy nagyon sokszor megszemélyesítettek tárgyakat az egyiptomiak, és élőlényként beszéltek hozzá, és különösen igaz ez a túlvilági élettel kapcsolatos irodalomban, abban az irodalomban, ahol nagyon fontos volt, hogy eljussanak Oziris kettős igazság csarnokába, és az éjszaka 12 óráját, a kapuk könyve szerint például kapuk választották el egymástól, de a halottak könyve 125. fejezetéből is ezt tudjuk meg, amely kapuk varázsszóra nyíltak, az nem a szezám tárújt kellett mondani, hanem a kapuk különböző részeinek a neveit kellett megnevezni, és maguk a kapuk tették föl a kérdéseket. Persze ott is voltak kapuőrök, és azokat is a maguk oldalára kellett állítani. Ehhez varázsszövegek nyújtottak segítséget, illetőleg az a tudás, amely a halottak könyvében benne volt, és amelyiknek a segítségével meg tudták mondani ezeket a kulcsszavakat. Tehát az ajtónak a megszemélyesítése nem új az egyiptomi irodalomban, ami új, az, hogy ez most profán módon, profán szövegben jelentkezik, tehát nem a vallási irodalomban. És akkor itt egy pillanatra térjünk arra is vissza, hogy az egyiptomi szerelmes versek újbirodalmi alkotások. Korábbról nem ismerünk ilyen verseket, pedig nyilván voltak. A korábbi időszakból lényegében a profán versek közül csak a hárfás dalokat ismerjük, amik a Carpe Diem, vagyis az élet örömeinek a habzsolására biztattak. Az összes további lírai alkotás, amit ismerünk, mind a vallási irodalomba tartozik, mert hogy isteneket dicsőítő himnuszok, vagy litániák, vagy kérések, imák, vagy pedig a fáraóhoz szóló művek, amik tekintve, hogy a fáraót magát is Istennek tekintették, szintén ebbe a irodalmi műfajba tartozik. És hát a liturgikus énekek, a liturgikus cselekményeknek a megnevezése akár halott irodalomról van szó, akár templomi irodalomról, megint csak a vallásos irodalomhoz tartoztak. Persze tudjuk, hogy voltak másfajta versek is, például munkadalok is voltak, de ezek csak szorványosan maradtak fönn, feltételezhetően csak részletek belőle. A szerelmes versekkel kapcsolatban pedig megjegyeztük, hogy sokfajta szerelmes vers volt, de nem túl sokat ismerünk belőlük, mint egy 50-et, és ezek tulajdonképpen az első Chesterbitty papiruszról, a Harris 500-as papiruszról és a torinói 1966-os papiruszról ismertek, továbbá osztrakonokról, jellemzően Dél-El-Medinéből, bár máshonnan is került elő. Elszórva egy-egy kis részlet, vagy néhány sor különböző versek, szerelmes versekből. Tehát itt a paraklauzi tűronokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, tehát hogy az ókori egyiptomiaknál ez úgy tűnik, hogy egy jellemző versforma volt, máshol is utalnak rá, és úgy tűnik, hogy amikor vers ciklusokat írtak, akkor ez a ciklusnak egy fontos részét alkotta. A későbbiek során azonban mások is használták ezt a tematikát, például nagyon sok görög és római szerzőnél megtalálható. Megtalálható például Teokritosznál, Kallimachosznál, hogy néhány rómait is említsek, Plautusznál legkorábban, még a második században Krisztus születése előtt, később Catullus, Horácius, Ovidius, Tibullus, Propertius vagy Ovidius is írt ilyen verseket, ahol az amator exclusus, vagyis a kizárt szerelmes szerepel, és a legkülönbözőbb hangvételekkel szerepelnek ezek. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ezek a versek legalábbis kezdetben, nagyon valószínű, hogy Egyiptomban is ez volt velük a helyzet, nem simán elmondták, elszavalták őket, elküldték írásban, hanem énekelték őket, tehát a ma is ismert szerenád fogalmának feleltek meg, ilyen módon adták elő a vágyukat az ifjak, tudatták a panaszukat. Ez a szerenád jelleg érdekes módon a második században Krisztus születése után úgy tűnik, hogy eltűnt, de mint egy búvó patak mégiscsak lehetett, mert a 6. században aztán ismét lehet hallani róla görög nyelvterületen, tehát az eredete a római birodalmon belül a keleti tartományokból indult, és Görögországban is szokás volt. És hát nyilvánvalóan ott maradt meg, a rómaiak, akik átvették, majd irodalmi műfajként kezelték, nem annyira alkalmazták, vagy legalábbis nem maradt meg náluk. Viszont itt ugye megszólította a kapuőrt, ezt megtették a rómaiak is, a görögöknél úgy tűnik, hogy az ajtót szólították, inkább csak meg a rómaiaknál Ovidius volt az, aki az ajtón állót, a janitort szólította meg, őt próbálta megnyerni a maga kedvére. Még egy dolgot fontos megjegyezni az egyiptomi versekkel kapcsolatban, az ilyen versekkel kapcsolatban, hogy igaz, hogy az új birodalom korából ismerjük ezeket, és hát azért mondjuk 1200-zal Krisztus születése előtt, hogyha számolunk, és mondjuk a római köztársaságkor végét vesszük figyelembe, vagy az első századot, hát akkor azért egy évezred különbség van a kettő között, és nekünk nincs a kezünkben olyan írott forrás, ami ebből az időszakból hasonló szerelmes verset fölmutatna. Ugyanakkor mégis biztosak lehetünk benne, hogy ez nem halt ki, továbbra is megmaradt, hiszen ez egy olyan emberi tulajdonság, a szerelem, ami biztos, hogy nem veszik ki, nem szűnik meg, azért, mert korszakváltás történik egy kultúrában. És azt is tudjuk, hogy a későbbiek során, például Plutarchosnál, aki ugye Ízisznek a papja volt, van olyan utalás, hogy nílusi éneket énekelnek, ami viszont azt is jelzi, hogy énekelték, nem csak szavalták a verseket az egyiptomiak. Továbbá papiruszok is fönnmaradtak, görög nyelvű papiruszok, ahol például Grenfell publikált egy ilyen papiruszt, ahol a lány panasza formájában egy ugyanilyen verset olvashatunk, de hát görögül, tehát paraklaozitűron verset, görög formában papiruszon Egyiptomból. Ott tragikus, szenvedélyes kifakadástnak lehetünk tanúi, és a lány kéri szerelmét, hogy nyisson neki ajtót. Később a 6. században konstantinápolyi követként, amikor egyik római ott járt, hasonlónak lehetett a tanúja, hogy őt is egy hölgy szólította meg ilyen formában, szerenád formájában. Azt is megfigyelhetjük, hogy a keleti egyházi liturgiában is van olyan ének, ami kapu előtti ima, ami feltételezhetően szintén közös gyökérre vezethető vissza. A Nílus mentén úgy látszik nagyon jellegzetes énekek lehettek, mert a nílusi énekeket még Marciális is emlegeti, Ovidius pedig kifejezetten azt írja az egyik versében, hogy nílusi módra énekelt dalok előadására vállalkozott, a szerelmes versnél, vagyis nagyon erőteljesen tovább élhetett ez a hagyomány, csak éppen a leírása maradt el. Hogy a rómaiak miért tudták ezt a műfajt könnyen átvenni a görögöktől, vagy akár az egyiptomiaktól görög közvetítéssel, annak oka az is lehetett, hogy az etruszkoknál is az ajtónak külön szelleme, númene volt, és ez, mint említettem, az ókori egyiptomiakkal közös formát mutat, mert hogy Egyiptomban is személyként tudták kezelni a kapukat. Tehát miről volt szó a mai alkalommal? A Chesterbitty egyes papirusznak az első egységéről, első költemény ciklusának a végét olvastuk el, és ebben arról volt szó, hogy egy szerelmes nem engedtek be az ajtón, a leány egész éjszaka hagyta virrasztani az ajtó előtt, és az ifjú ezt nagyon rossz néven vette, megpróbált bejutni olyan módon, hogy az ajtónak ígért mindenféle különleges áldozatot, annak érdekében, hogy az nyíljon ki, és hadd tudjon bemenni, és nem csak az ajtónak ígérte ezt, hanem még abbéli kívánságát is kifejezte, hogy legyen olyan ajtaja a háznak, amit könnyűszerrel ki lehet jutni, és én ennek érdekében még a kézművesnek, aki majd ezt az ajtót elkészíti, neki is bőségesen ad mindenféle finom marha hús darabokat, szeleteket, olyanokat, amiket szeretne a gyermekei számára. És mindezt azért, hogy a házban ott legyen az a vetett ágy, szépen finom vásznakkal megvetve a leánnyal, hogy élvezhesse a szerelmet, vagyis a fizikai szerelem nagyon fontos volt az egyiptomiaknál, bár van olyan is, ami a trubadúrokra emlékeztető légies szerelemről beszél a versek között. És akkor ezzel be is fejezzük a mai adásunkat, legközelebb egy újabb szerelmes vers típussal fogunk ismerkedni. A viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.